Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió bírósága 200 millió euró, mintegy 80 milliárd forint megfizetésére kötelezte Magyarországot, mert nem tartja tiszteletben az uniós jogszabályokat, egyebek között a nemzetközi védelem megadására és a jogellenesen tartózkodó unión kívüli országok állampolgárainak visszatérésére vonatkozó eljárások területén. A luxemburgi székhelyű bíróság továbbá arra kötelezte hazánkat, hogy fizessen a szabályozás betartásában mutatkozó késedelem minden egyes napjára 1 millió euró összegű kényszerítő bírságot. A döntés felháborító és elfogadhatatlan, reagált Orbán Viktor. A miniszterelnök azt írta, nem engedünk a brüsszeli bürokraták pénzügyi zsarolásának, megvédjük a határokat és megvédjük a magyar embereket. Ez az ítélet teljesen szembe megy azzal, amit az uniós jogról gondolunk, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely szavai szerint tanulmányozzák a legrosszabb rákosi időket idéző döntést, de az már most kiderült, hogy a határozat összeegyeztethetetlen az alkotmányos renddel. A vasárnapi európai parlamenti választás eredménye megerősítette a kormányzat békepárti pozícióját, hangzott el a tájékoztatón. A miniszter arról beszélt, tegnap a NATO főtitkárával is sikerült korrekt megállapodást kötni ennek köszönhetően. Magyarország sem pénzzel, sem fegyverrel, sem katonával nem vesz részt az ukrajnai misszióban, hívta fel a figyelmet ismét Gulyás Gergely. Az elmúlt két hétben 310 milliárd forintnyi kormányzati forrásokkal támogatott fejlesztést adtak át, ismertette a kormány szóvivő. A 84 nagyobb projekt közül Vitályos Eszter kiemelte, közúti infrastruktúra fejlesztésekre 125 milliárd forintot fordítottak, ebből 116 milliárdot a Kalocsa-Paks hídra, mintegy 2,5 milliárdot pedig az M1-es új Pátyi lehajtójára. Az egészségügy területén kiemelte a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjának új sürgősségi gyermekgyógyászati központját, amelynek létrejöttéhez 2 milliárd 700 milliós támogatást adott a kormány. A kultúra és közművelődés területén csaknem 14 milliárd forint értékben valósultak meg új beruházások, ebből 12 milliárd a Geszti Tiszakastély felújítását szolgálta. Emellett lezárult a Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése, átadták Sátoraljóújhelyen a 700 méter hosszú, 80 méter magasan ívelő nemzeti összetartozás hídját, a projekt költsége 4 milliárd 300 millió forint volt. Áprilisban az ipari termelés volumene 6,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 2,4%-kal elmaradt attól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy abban a hónapban hárommal több munkanap volt, mint 2023 áprilisában. A feldolgozóipari alágak többségében nőtt a termelés, a legnagyobb mértékben az élelmiszer, ital, dohánytermékgyártásban. A kibocsátás a márciusinál 0,7%-kal kisebb volt. Nincs joga az orvosok által előidézett mesterséges halálhoz a gyógyíthatatlan ALS betegséggel élő Karsai Dániel alkotmányjogásznak, közölte a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága. Karsai Dániel azt szeretné elérni, hogyha állapota már elfogadhatatlanná válik, méltósággal fejezhesse be életét, mert a magyar szabályozás az eutanázia minden formáját tiltja. A Honvéd Kadét programban szeptembertől már 9500 fiatal ismerkedik meg közelről a honvédelem hivatásával, mondta el Szalai Bobrovnicki Kristóf. A honvédelmi miniszter a Honvéd Kadét programhoz csatlakozó 150. iskola együttműködési megállapodásának aláírásán beszélt Budapesten. A Klebelsberg központ a nyári szünetig csaknem 200 ezer notebookot osztott ki a gyermekek részére, közölte a központ az MT-vel. Azt írták, a projekt egyik legfontosabb célja, hogy versenyképes, egyenlő hozzáférést biztosító, minőségi köznevelési szolgáltatást nyújtson a gyermekeknek és családoknak. Az eszközök osztása a következő tanévben tovább folytatódik. Lezárult a digitális országos kompetenciamérés, közölt az Oktatási Hivatal. Március 4-e és június 3-a között 3050 oktatási intézmény, több mint 584 ezer tanulója töltötte ki az online teszteket. Várhatóan több mint fél ezer hajó indul az 56. Kék Szalag Raiffeisen nagy díjon. A július 18-án rajtoló Balatonkerülő versenytájékoztatóján Harangi Csaba, a Magyar Vitorlásszövetség elnöke emlékeztetett, 90 éve rendezik meg a kékszalagot, amely idén szervezetük második legfontosabb eseménye a párizsi olimpia után. Végül az időjárásról. Holnap fokozatosan szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, kisüt a nap, legfeljebb elvétve fordulhat elő záporzivatar. A hőmérséklet pénteken hajnalban majd 11-12, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Van, aki vár rá, vajon ki ő, kit nékem szánt a nagy ég. Miért élnék árván, biztos se jön, valahol vár nagyon rég. Mellettem elmennek az emberek, s én érzem, valahonnan rám néz az a kép.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A mai adásban Csókai Károly jezsuita atyával beszélgetek azon apropóból, hogy Károly atya a múlt hétvégén egy ünnepi szentmisében búcsúzott el a Miskolc Avasdéli Egyházközség híveitől, akiket 30 éven át szolgált. Én ezzel a beszélgetéssel köszöntöm a 97 éves jezsuita atyát, és köszönöm meg neki több évtizedes papi szolgálatát és azt a szeretetet, amelyet hívei iránt tanúsított. Csókai Károly atyával egy évekkel ezelőtt rögzített riportomban beszélgetek, melyet fogadjanak szeretettel. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Csókai Károly jezsuita atyát, jezsuita szerzetest. Köszönöm szépen, hogy fogadott, és egymással beszélgethetünk itt Miskolcon a jezsuita templom szomszédságában. Na de hát, hogyan is került ide atya, majd erről is beszélünk, de kezdjük beszélgetésünket életének és pályafutásának elején. Egy milyen családból származik ön, és hol született, mikor?
Én Mosonban születtem, ma már Moson-Magyaróvár. Szüleim iparos emberek voltak, kétkezű dolgozók, és egy üzletük volt nekik, húsiparban voltak, és én is velük dolgoztam, mikor tudtam, hogy úgy mondjam, nem volt pofám, hogy nyáron én kimegyek strandolni, mikor láttam, hogy a szüleim mennyit dolgoznak, olyan szépen beálltam melléjük dolgozni, úgyhogy ott tanultam meg a ipart, a húsipart, és megszerettem a munkát.
Megszerette a munkát, és elkezdett dolgozni akkor a szülei mellett a húsipari vállalkozásban. És kitanulta a mészáros mesterséget.
Mészáros mesterséget, igen.
És dolgozott ebben a mesterségben mennyi időt?
Általában nyári vakációkat erre fordítottam. És utána elérkeztünk a orosz megszálláshoz, és akkor az orosz katonák arra kényszerítettek bennünket, hogy számukra dolgozzunk, és akkor nekem is az orosz katonák felügyelete alatt kellett dolgoznom a húsiparkban.
Azt is olvastam, hogy egy mélyen vallásos családba született bele, 1926. december 7-én, és szüleinek 5 gyermeke született.
Igen.
Ön hanyadik a sorban?
Én voltam az első. Igen, és azt hiszem az első gyermek az meg elment. Szóval tulajdonképpen én a második voltam.
És egy mélyen vallásos családba
ez
született.
Igaz. Igen, mindig csodáltam édesapámat, aki este letérdelt az ágy mellé, és ott imádkozott.
Akkor jó példát látott, atya.
Hát én nagy példát láttam édesapámban, hogy különben részt vett a világháborúban, és egy nagyon kitüntetett, bátor katona volt.
Aztán jöttek a diák évek, a tanulás évei. Milyen iskolákat végzett?
Hát én a Mosoni Elemi Iskolába jártam, és utána pedig a szüleim azok nagyon sokat dolgoztak, nem volt idejük arra, hogy gyerekeikkel foglalkozzanak, és minket elküldtek Kalocsára, a kalocsai jezsuita gimnáziumban nevelkedtem.
És ön ott is érettségizett a Szent István gimnáziumban.
A Szent István gimnáziumban, igen.
Utána pedig hol
utána
tanult
pedig,
tovább?
Hát, benn voltunk a háborús években, akkor lett vége a háborúnak, és én eredetileg közgazdaságtant akartam tanulni, de a szüleim, meg a nagybátyám, azok arra biztattak, hogy tanuljak kémiát, és szerezzek egy vegyész diplomát, mert ők arra számítottak, hogy én fogom átvenni tőlük a húsipart.
És ehhez jól jött egy vegyész diploma.
Ah, jól lesz egy vegyész diploma, igen. Azt elvégeztem.
De végül is nem így történt, mert a fizikai kémiai intézetben kezdett el dolgozni.
Igen, ott kezdtem el dolgozni Erdei Grusz Tibor professzor úr mellett, és hogy ott csináljak egy doktorátust. És akkor úgy alakult az én sorsom, hogy mi körülbelül 7-en vagy 8-an ilyen keresztény szellemű egyetemista fiatalok, mi egy keresztény Magyarországról álmodtunk, és arra készültünk, hogy ezt a országot valahogyan keresztény irányba tudjuk terelni. És láttuk, hogy ezek a kétheti összejövetelink veszélyesek, a kommunisták előbb-utóbb lefognak bennünket, és börtönbe zárnak. És ezért elhatároztuk, hogy mi elmegyünk külföldre, hogy ott folytassuk tanulmányainkat, és a Löveni Egyetemet választottuk Belgiumban.
Akkor többen voltak, így többen összeszerveződtek?
Igen. Többen voltunk ebben a csoportban, és nem elutaztunk, hanem a határon átszöktünk.
Ugye? Mondjuk így,
nagyon
igen.
Nagyon veszélyes vállalkozás volt.
Többen akkor diszidáltak Belgiumba. És ott kikerültek a Löveni Egyetemre.
Igen.
Tudatosan oda is mentek?
Tudatosan oda mentünk. Ott volt Zsigmond Domonkos atya, aki segített bennünket. Kibérelt nekünk egy házat, és ott laktunk, és ott dolgoztunk a tanulás mellett, hogy megkeressük a mindennapi kenyerünket.
És mennyi időt töltött atya a Löweni Egyetemen?
Hát a Löweni Egyetemen én azt hiszem kb. Egy olyan 2-3 hónapot töltöttem, és ott éreztem, hogy a Jóisten nem erre hív engemet, hogy én doktorátus szerezzek, hanem az ő szolgálatára szálljam magamat, és az volt az elgondolásom, hogy elmegyek a bányászok közé, és közöttük fogok apostolkodni, mint egyszerű bányász. És el is mentem Liège-be, a nagy szénbányába, ott minden papírt elintéztem, hogy lemessek a bányába. Ez így kezdődött, de a gondviselés közbe szólt. Nem tudom, hogy gondviselés volt, de mindesre másnap mentem volna le a bányába, és aznap este jöttek a rendőrök, és szabályosan kitoloncoltak az országból, mert én minden papír nélkül jöttem be Belgiumban nagyon kalandos úton.
De azt akkor kijelenthetjük és újra megerősíthetjük, hogy a Löweni Egyetemen töltött néhány hónapban érlelődött meg önben a papi hivatás.
Előbb is gondolkodtam rajta, de családi körülmények olyanok voltak, hogy szüleim meg a nagybátyám is elvárták tőlem, hogy én folytassam az ő iparukat. És ez bizonyos fokig akadályozott abban, hogy már akkor keresek valami utat Isten szolgálatára.
De akkor visszaemlékszik arra, atya, hogy mi volt az a konkrét élethelyzet, szituáció, amikor megfogalmazódott önben először, hogy pap szeretne lenni?
Imáimban, mintha éreztem volna azt, hogy az Úr Jézus engemet arra hív, hogy én papi pályára adjam magamat, vagy szerzetesi pályára. De mondom, a családi körülmények ezt befolyásolták.
Szerzetesi pályára hogyan lett önből éppen jezsuita? Miért pont éppen a Jézus Társasága magyar rendtartományát választotta?
Azért, mert én jezsuita gimnáziumban nevelkedtem, és ott ilyen irányban neveltek bennünket, hogy legyünk az Úrnak szolgái, illetőleg dolgozunk Isten országáért. Azon a helyen, ahol éppen vagyunk. Szóval nem szükségképpen, hogy belépjek a rendbe, de úgy éreztem, hogy mintha az Úr erre hívna engemet.
Akkor megfogalmazódott önben, hogy apostolkodni szeretne, igen, és az emberek között szeretné hirdetni Isten igéjét.
Mindenképpen.
1957-ben szentelték pappá.
Úgy van. Kimentem külföldre, ugye ez a baráti csoportunkkal, és ott ugye miután engemet kidobáltak egyik országból a másikba, ugye először Belgiumba, utána Németországba, utána akkor visszamentem Belgiumba újból, és Belgiumból újból kidobtak, de akkor már Franciaországba mentem, ahol voltak barátaim, és a baráti közösségben ők segítettek, hogy valami állást kapjak, és ott fogalmazódott meg bennem, ott volt egy Magyar Katolikus Diákszövetség, és ott fogalmazódott meg bennem az, hogy én Isten szolgálatára akarom adni magamat, és megbeszéltem lelki vezetőmmel, Páter Rezek Román Benszés szerzetessel, aki egy nagy irodalmár volt, egy hihetetlen koponya volt, aki Teilhard de Chardinnek az összes műveit lefordította gyönyörű magyar nyelvre, és az ő baráti köréhez tartoztam, és ő nekem azt ajánlotta, hogy menjek el szerzetesnek, beszéljek a ferencesekkel, a domonkosokkal, megyek másik rendel, meg a jezsuitákkal, és végül is a jezsuiták mellett döntöttem. Kértem fölvételemet a rendbe. 1957-ben szenteltek pappá, ugye? Tehát előtte körülbelül egy olyan 8 évvel kérhettem én a fölvételemet.
És hol szentelték pappá?
Engemet Spanyolországban, ott tanultam a teológiát Spanyolországban. Spanyolországba küldött az előjárom már azzal a szándékkal, hogy Dél-Amerikába menjek, és ott végezzem a szolgálatot, és hát minden szeminarista társamat Loyolában szentelték pappá, és akkor Loyolai Szent Ignác templomban ott szenteltek pappá.
és az elöljárói tehát Dél-Amerikába küldték hithirdető munkára. Először Kolumbiában egy évre, majd Chilébe, ahol 16 évet töltött.
Ez így van.
Népmisszionáriusként. Hát mit is jelent ez a kifejezés? Népmisszionáriusként mi is volt az ön feladata?
Ez Magyarországon is megvolt. Azért a szokás volt, hogy azok a papok, akik erre a feladatra szánják magukat, azok elmennek egy-egy faluba, egy hétre, és minden este tartanak missziós beszédeket, amiben a híveknek a lelkiségét felújítják, segítik őket, hogy Istenhez, az Úr Jézushoz szorosabb kapcsolatba kerüljenek, és én is ezt szerettem volna csinálni, hogy menjek egyik helyről a másikra, és hirdessem az Urat, hogy hozzáforduljanak.
Azt említette néhány gondolattal ezelőtt, hogy bánya lelkész szeretett volna lenni, és hát ez is megadatott önnek.
Az is megadatott, mert ez már Chilében volt, ugye engemet a népmisszionáriusi munka után meghívtak, hogy egy részbányának legyek a lelkésze. És ott valóban bánya lelkész lettem. Most ennek a városnak, amit Csukinak hívnak, egy óriási részbánya, nyílt bánya, el lehet képzelni egy óriási gödöröt, ami mondjuk 5 kilométer hosszú és 1,5 kilométer széles és 120 méter mély. Egy ilyen gödörben fejtették az ásványi anyagot, amiből rezet lehetett kivonni. És ott dolgozott 7000 ember. Most 7000 család, ugye? Hát az egy kis város ottan. És akkor ennek volt egy plébániája, és oda kerültem erre a plébániára a lelkésznek.
És ezeknek a bányászoknak, valamint családjuknak volt ön a lelki vezetője?
Hát bizonyos fokig, igen.
És az a bizonyos chilei 16 év azért egy nagyon gazdag 16 év volt. Kulturális szempontból is. Legyen olyan kedves, meséljen nekünk erről a 16 évről.
Hát hirtelen mondjuk kiragadnám mondjuk a bánya lelkészséget. Hát ott ugye volt például a nagy bányának egy külön csoportja, aminek volt kulturális csoportja is, és ebbe a kulturális csoportba is bele tudtam menni, és megbarátkoztam velük, és tudtam befolyásolni az ő programjaikat, és jó irányba terelni őket.
Például?
És volt egy ipariskolánk is a plébániának, és annak prefektusa voltam, és ott is tudtam befolyásolni az ottani ifjúságot, akik hát arra készültek, hogy a bányában dolgozzanak.
Nem volt egy könnyű élet ez az élet, és hát ezekben az emberekben tartani a lelket, az életkedvet, akkor az ön szolgálata sem volt könnyű.
Ez volt a feladat.
De mégis szeretettel végezte.
Bennük, igen. És jó irányba befolyásolni, és részt venni a rendezvényeiken, különböző kulturális rendezvényeken is. Meg nagy színházi előadásokat is csináltunk.
Az utolsó 9 évben egy külvárosi szegény negyedben, úgynevezett Bádog városban lelkipásztorkodott.
Ez így van, igen, mert utána elöljárom meghívott arra, hogy Santiago-nak egyik külvárosában egy plébániát szervezzünk. Egy olyan helyen, ahol még nem volt plébánia. Ezek voltak úgynevezett térfoglalások. Ugye nagyon sokan jöttek vidékről a nagyvárosokba, hogy ott munkát találjanak. Ez a televíziónak a hatása volt, mert azelőtt nem tudták az egyszerű zsellérek, paraszt emberek, földművesek, hogy hogyan élnek a nagyvárosokban. És mikor a televízióban látták, hogy ott sokkal jobban élnek, mint az ő nyomorúságos körülményeik között, akkor ők is igyekeztek bejutni a nagyvárosokba, és hogyha ott nem volt hely, akkor a város szélén foglaltak éjszaka területet, és ott kiosztották a területet egymás között. És mikor a tulajdonos, aki ott lakott a város szélén, látta, hogy elfoglalták az én területemet, akkor hívta a csendőrséget, vagy a rendőrséget, hogy hirtelen kijöttek egy autóbusszal, de már minden el volt foglalva, és volt egy olyan törvény, egy régi törvény, hogyha valaki házat épít, és arra kitűzi a chilei zászlót, azt nem szabad kilakoltatni.
És ezt ezek az emberek jól tudták?
Ezt tudták, és ebbe kapaszkodtak bele, és csináltak kis viskókat maguknak, amiben két ember bele tudott bújni nagy nehezen, és azt mondták, ez egy ház, és rajta volt egy kis csilei zászló. És velük jöttek bizonyos politikusok is, képviselőjelöltek, akik azt mondták, hogy mi megvédünk benneteket, csak szavazzatok ránk a következő választásokon. És akkor ők is hivatkoztak erre a törvényre, ami még hát érvényben volt.
Akkor nem akármilyen térhódítások történtek azokban az években,
Térfoglalások
egészen
igen,
pontosan.
Magyarországon ismeretlen, és európai országokban ez ismeretlen, de a dél-amerikai városokban ez egy ismert fogalom volt, ugye, mert hát nem volt hely már, hát elmentek egy ismerős, az fogadta őket bizonyos ideig, 2-3 hónapig, de utána azt mondta, hát kedves komám, hát elég szüken vagyunk mi itt a házban, most már keresetek valami más magatoknak. És akkor összeálltak, mondjuk 200-300 család, elhatározták ilyen és ilyen időpontban, mondjuk hajnali 2 vagy 3 óra, amikor legmélyebben alszanak az emberek, kimegyünk a város szélére, arra a területre, és ott elfoglaljuk a helyeket, kiosszuk a helyet magunk között.
És sikerült is akkor ezeket a helyeket elfoglalni, és utána már azok az emberek ott is maradhattak, ott élhettek?
Hát ott maradtak, ugye, mert utána akkor a lakásügyi minisztériumnak meg kellett vásárolni a területet a tulajdonostól, hogy nagyon alacsony áron, nagyon rosszul jártak a szegény tulajdonosok, de mégis megvásárolták a területet, és akkor utána elkezdődött az urbanizáció, ami egy hosszú, komplikált folyamat. Ugye csatornázni kellett, utakat kellett építeni, villany kellett bevezetni, hogy hát normális körülmények között lehessen élni.
És ezt ön ott végigélte, látta hát ezeket a változásokat.
Történt. Nekem megmondták előre, hogy fognak jönni, én azt megtudtam, és akkor én valóban kimentem, hogy a hajnali 2 órakor, hogy lássam, hogy ez igaz-e, és bizony láttam, hogy hosszú sorban jöttek, hoztak egy kis kocsit magukkal, rajta voltak a deszkák, amiből össze tudták ácsulni a kis kunyhójukat.
Akkor atya nem akármilyen történelmi pillanatoknak volt részese, sőt, egy nagyon szép időszak volt az ön életében, amikor a Jóisten segítségével egy templomot is épített a hívekkel együtt.
Hát ez valóban így volt.
Hát ennek a templomnak a történetét legyen olyan kedves, mesélje el nekünk.
Hát ez úgy volt, hogy egyik ilyen, pontosan ebbe a város széli helyen már megkezdődött az urbanizáció.
Hol vagyunk egészen pontosan?
Santiago-nak a egyik külvárosában, a város szélén. Ott van a területnek a neve Población Nogales, ami a diófa telep, és akkor az is szintén így keletkezett ilyen térfoglalásból, de az már urbanizálva lett, és mellette volt a másik térfoglalás, ami még puszta föld volt csak. Területnek egyik részét már a város urbanizálta, és ott kijelölt egy területet a templom számára, egy háromszögöt kijelölt egy útkereszteződésnél, és akkor mi összeszedtük az embereket. Ez úgy kezdődött, hogy nekem házról házra kellett mennem azon a területen, ott még nem volt semmi, és meghívtam az embereket, hogy jöjjetek el erre a területre, és ott tartunk úgy minden héten szent misét, ha idő megengedi. És akkor hát nem volt semmi. És akkor egyik hívőnk nekem megmondta, hogy a vállalatnál én dolgozom, ott van egy raktárépület, és azt most lebontsák, és ki fogják dobni, az egész fapanelekből volt összerakva, azokat ki fogják dobni. Kérjem el az igazgatótól, és azt mi fölépítjük, és akkor lesz egy kis fakápolnánk. És elmentem az igazgatóhoz, és megkértem tőle, azt mondja, nagyon szívesen vigyék, és még el is fogom vinni maguknak, úgyhogy egy terrótól rakták a paneleket, ilyen 3x3 méteres fapanel, pontosan 3x3x20-as fapanelek, és abból kaptunk annyit, amennyi kellett, ugye, vagy mit mondjak, egy olyan, mindegyik oldalon volt 4, az 8, meg elő 2, 8, 12 ilyen fapanelt kaptunk, és abból összeraktunk egy kis raktárhelyiséget, ahogyan volt, és ezt mi használtuk kápolnának. És ilyen deszkaanyagot is kaptunk tőlük, amiből csináltunk padokat, még oltárt is tudtunk csinálni, úgyhogy hát alkalmas volt arra, hogy hát ott meg tudjuk tartani a szentmisét, sőt, még adott kátránypapírt is, amivel a tetőt meg tudtuk csinálni. Szóval ezt így összeépítettük, és megtartottuk ugye, a májusi ájtatosságot esténként, ahol összejöttek az emberek sokan, mert nagyon szerettek énekelni, és énekeltük a Szép Mária énekeket, és egyik ember, egy egyszerű munkás ember, egy gyárban, egy építővállalatnál dolgozott, megmondta az építőmérnöknek, hogy hát milyen jó a mi esti ájtatosságunk, jöjjön először, nézze meg. És Enrique Baranicea, az volt a neve, és az építészmérnök volt, és valóban eljött. És mikor látta ezt egyszerű népet, ami ott lelkesen énekel, akkor megmondta, hát miért nem csináltok egy templomot? Hát megmondtuk neki, hogy mi a püspökségnél eljártunk, és kértünk egy tervet, de az egy ilyen előre gyártott elemekből készül, és ez olyan drága volt, mi azt nem tudtuk megfizetni. És akkor azt mondta a mérnök, én majd csinálok nektek egy tervet, amit majd lassaskán meg tudtok csinálni, téglából, meg egy vasbetonból. És akkor következő héten megjelent a mérnök úr egy sereg papírral a kezébe, és rajta volt egy gyönyörű modern templom. Annak a terve. És azt a tervet, ezt meg tudjátok csinálni apránként. Ugye a cementet megkeveritek az úton, ugye a betont, és akkor be tudjátok rakni a betonoszlopokat, és a betonoszlopok közé berakjátok a téglát, és akkor lassaskán föl fog épülni a templom. És belementünk a vállalkozásba, és megkezdtük, és a gondviselés gondoskodott, azért mindig annyi összejött, amennyi szükséges. Ugye már a tetején a vasbeton koszorú az épületnek a tetejét azt fogja össze, az körülbelül már majdnem megvolt, és akkor elfogyott a pénzünk, és akkor egyik ember, egy munkás ember, azok nyertek a lotton pénzt, komolyabb összeget, és akkor azt mondták a hívek, kérjünk tőlük pénzt, hogy tudjuk folytatni az építkezést. És kaptuk, és adtak valamit, amivel tudtuk folytatni, és meg tudtuk csinálni a vasbeton koszorút. És akkor utána kajott a tető. Hát az egy külön vállalkozás volt. Ugye a mérnöknek a terve olyan volt, hogy olcsó tetőelemeket tudtunk belőle csinálni. Hát most nem akarom leírni, hogy milyenek a tetőelemek, ugye? De azokat nekiálltunk, és meg tudtuk csinálni. És sokszor éjjeli munkával, ugye, mert mikor befejezett a munkájuk, akkor jöttek dolgozni, meg a fiatalok is. És ezen a területen sikerült mondjuk két ifjúsági csoportot összehozni, és ezek a fiatalok azok szintén besegítettek ebben. Hála Istennek, ezek a fiatalok fogékonyak voltak a hitre. Örültek neki, hogy hát valaki neki beszélt Jézus Krisztusról. És tudtunk két fiatal csoportot összehozni, és velük együtt kellett nekem élnem, hogy hát azokkal az tartsuk a csoportot, ugye velük együtt kellett táncolni. És ezek a szép csilei táncokat jártuk együtt, ugye ilyen népi táncok voltak. És ha ezek a fiatalok ezek segítettek, meg egy-két felnőtt is segített. És összehoztuk a tetőelemeket, és akkor már egy egyszerű csigával próbáltuk fölhúzni, és itt egy szerencsétlenség is történt, mert a tartó fa oszlopok, azok egyik oszlop eltörött, és akkor leesett az egész. De hála Istennek nem történt baj. Ott történtett volna baj, ott a gondviselés segített nekünk, hogy ne történjék baj. És akkor azt mondták az emberek, ott dolgoztak, nézzük, itt van még, épül még tovább ez a terület, ezeknek vannak eszközeik, és akkor jött egy autó, amin volt egy daru, és akkor azt mondták nekem, hogy menjél oda gyorsan a sofőrhöz, és kérd meg, hogy húzza föl ezeket a nagy tetőelemeket, amik tartják az egész tetőt. És oda mentem a sofőrhöz, és kértem, hogy húzza már föl nekünk ezeket a tetőelemek, és azt mondta, jó, fölhúzom, jó. És akkor a darujával föl tudta húzni, és akkor nem nekünk kellett csigával felhúzni, hanem felhúzta, és mások fölraktuk a tetőelemeket. Ez ugye, mit mondjak, 12 méteres hosszúságú elemek voltak, úgyhogy ez elég nagyok voltak, és súlyuk is volt nekik. És föl tudtuk rakni, és megerősítettük, és akkor jöhetett tovább a tetőnek a fölrakása, és akkor megint elfogyott a pénzünk, és akkor majdnem az államelnökhöz mentem, oda akartam, mert adjon nekik valami segítséget, de ugyanakkor a magyar közösségünkben én minden két héten tartottam Szent Misét a Santiago-i magyarok számára. És így megőriztem a magyar nyelvet, különben képes lettem volna elfelejteni. Szóval kellett a gyakorlat. És volt egy magyar hölgy, aki jó módú volt, ugye a férje az egy bánya tulajdonos volt, és ez az a hölgyhöz fordultam, hogy hát nem tudna nekünk segíteni ebben, hogy meg tudjuk venni a tetőborító anyagot, ilyen fémlemezek voltak, ugye, és azt mondta, szívesen segítek, és adott elég pénzt, hogy meg tudtuk venni az összes anyagokat a tetőhöz, és akkor meg tudtuk csinálni a tetőt, és ezt mind a anélkül, hogy lenne építészeti tudásunk, olyan egyszerű volt az egész szerkezet, hogy meg tudtunk magunk csinálni. És akkor utána, akkor, mikor már megvolt minden, utána befestöttük a tetőt, ilyen falapok voltak, egyszerű lapok voltak, ilyen szép barna színre, és végül is a templom úgy nézett ki, mintha egy luxus templom lenne. Hát ugye sok részlet van egy ilyen épületben, hogy ablakokat kellett csinálni, ajtót kellett csinálni. Ezeket azért valahogyan a gondviselés mindig adott elég pénz hozzá, hogy meg tudtuk csinálni.
És végül is ki lett a védőszentje ennek a templomnak?
A templomnak? Én ezen is gondolkodtunk, és a híveink azt mondták, hogy nevezzük el ezt magyarországi Szent Istvánról, Szent István királyról. Szent István Magyarország királya. San Esteban, Rey de Hungría. És akkor a egyik ablakra ott volt egy festőművész barátom, az ráfestette Szent Istvánnak az arcélét, egy nagyon jó sikerült arcél, ilyen profilba csak. Úgyhogy az van ma is az ablakon, és rábújva, hogy San Esteban, Rey de Hungría, és úgy hívják a templomot, hogy Capilla San Esteban. Szent István királyunkról van elnevezve.
Fantasztikus. Valahol Chilében van egy templom, amely Szent István titulusával bír, és Szent István tiszteletére van elnevezve.
Így van.
Atya évekkel később visszajutott még ebbe a templomba?
Igen, visszajutottam ezelőtt kb. 6 évvel, mert a chilejek visszahívtak, akartak látni, és éleken még egyáltalán, és ők kifizették az úti költségemet, és mindent. És nekem nem került pénzembe.
Gondolom nagy lelki élmény volt.
Hát óriási élmény volt, igen. Látni ezeket a jó híveket, és a találkozásnak az öröme.
Ahol vagy magyarok, tündöklő csillaga, ki voltál valaha, országunk istápja, hol vagy István király, téged magyar kíván. Gyászos öltözetben te előtte sírván. Rólad emlékezvén csordulnak könnyei, búval harmatoznak szomorú mezei, lankadnak szüntelen vitézlő karjai, nem szűnnek iszonyú sírástúr szemei. Virágos kert van a híres Pannonia, mely kertet öntözi híven Szűz Mária. Katolikus hitnek bűvult szép virága, bemegsötétedett örvendetes napja. Reménységünk vagyon benned, Mária,
Apropó, ha már nyelvek, és megemlítette, hogy magyarul misézett, így tudta megőrizni a magyar nyelvet.
Ez igaz.
Hány nyelven beszél, és beszélt ön?
Nekem módomban volt, ugye, amikor Belgiumban voltam, ott végeztem a filozófiai tanulmányokat, az ott minden franciául ment. Ott megtanultam franciául, akkor utána akkor átkerültem Spanyolországba, így ott végeztem a teológiai tanulmányt, ott megtanultam spanyolul. Úgyhogy nagyon jó jött, mert Chileben spanyolul beszélnek, egy gyönyörű spanyol nyelve, és annyira szép mondjuk a spanyoljuk, hogy szebb, mint az, amit Spanyolország közepén beszélnek. Ugye a dél-spanyol beszélik az andaluszt. Az azt jelenti, hogy, hogy amikor mi egy S betűt írunk, akkor azt mi S-nek mondjuk. Ugye a spanyolok az S-t az S-nek mondják. Például egy szó nosotros, ugye ez egy spanyol szó, annyit jelent, hogy mi. Hát azt úgy is ki lehet mondani, nosotros, S-szel, de úgy is ki lehet mondani, hogy S-szel, hogy nosotros.
És mennyivel szebb tényleg az S-es?
A nosotros, mint nosotros, és a Spanyolország közepén azt mondják, hogy nosotros, ott pedig délen azt mondják, hogy nosotros. Úgyhogy ilyen apró kis változatosságok vannak a spanyol nyelvben.
Ezután a kanadai magyarok lelkipásztori szolgálatra hívták, és a montreáli magyar plébánián volt káplán, majd plébános.
Ez így van.
Ott pedig angolul beszélt?
Nem. Ugye Kanadában általában vannak országrészek, amelyeknek mindenkinek van kormánya. Ott úgy mondják, hogy provinciák. Na mostan van egy provincia, ami elég nagy, ott viszont franciául beszélnek. És mi, ugye egy Montrealba kerültem, azt mondta, a francia Kanadához tartozik, úgyhogy ott az én franciámmal boldogultam. Nem kellett megtanulni angolul. Hát azért mondjuk privát szorgalomból azért kénytelen voltam megtanulni úgy, ahogy angolul. De nagyon gyöngén, de azért valamit azért nem veszek el angolba sem.
És mennyire mások a montreáli emberek, a kanadai magyarok, mint mondjuk a chilei emberek, hiszen azért nagyon sokféle kultúrát és életet, életpályát, emberi sorsot megismert atya a misszionáriusi és a lelkipásztori szolgálata alatt.
Igen. Hát mondjuk a chileiek meg a magyarok között van bizonyos rokonság, mert mind a kettő szangvinikus nép, és mind a kettő szereti az italt, mind a ketten szeretnek ünnepelni, ugye mulatságokat rendezni. Úgyhogy ilyen értelemben a chileiek meg a magyarok eléggé rokonok egymással. A kanadaiak azok valahogyan szárazabbak azok. Hát szóval megvan ez, hogy nem annyira nyitottak.
Visszafogottabbak,
igen. Nehezebben barátkoznak. A chilei az könnyen barátkozik. És nem csinál problémát belőle. Egy kanadai az csinál problémát belőle. Akkor lehet egy kanadaival barátkozni, mikor már régen ismerjük egymást, és hát közel kerültünk egymáshoz. De az időbe telik. A chilei az könnyen barátkozik.
1993. szeptembere óta pedig itthon, vagyis Magyarországon végzi a szolgálatát. Hát most röviden összefoglalom, hogy a budapesti Jézus Szíve templomnál, majd Kárpátalján, és 1994 óta pedig a Miskolc avasdéli jezsuita plébánián szolgál atya, azon a plébánián, ahol jelenleg is beszélgetünk egymással.
Igen.
Nos, a magyarországi szolgálatáról is legyen olyan kedves, beszéljen nekünk. Hát milyen volt hazatérni ennyi külföldön töltött év
hát
után?
Nagy öröm volt, hogy hazajöhetek Magyarországra.
Ez a lehetőség hogyan jött?
Ez egyszerűen úgy jött, hogy a előjárom Ádám atya volt, Ádám János atya, aki már Isten nyugosztalja, akit nagyon szerettünk. Hát ő hazahívott, azt mondta, Magyarországon sokkal nagyobb szükség van lelki pásztorokra, mint Kanadában. És egyszer ilyen megfontolásból minket hazahívott, hogy mi ketten voltunk a mi montreáli plébániánkon Deák Ferenc atyával, aki egyetemen tanított Chilében, pontosan francia nyelvet, erre készült, és ketten hazajöttünk, ugye különböző helyekre mentünk, és még hazajöttem Magyarországra, olyan volt egy kicsiket, mintha neki mentem volna a falnak.
Miért?
Azért, mert én azelőtt ismertem mondjuk egy kicsit vallásosabb Magyarországot, ahol több volt a hit az emberekben, az egyházat jobban becsülték, és többen jártak a templomba. Szóval erősebb hitélet volt. Még a hatalmakkal találkozok egy félig pogány Magyarországgal, olyan emberekkel, akik elveszítették, akik már nem is tudják, hogy kisoda Jézus Krisztus, vagy nem is tudják, kisoda Isten. És hát egy ilyen Magyarországgal találkozni, hát ez, én nem ilyet vártam. Én azt gondoltam, olyan lesz, mint volt az előtt, és hát nem olyan volt Magyarország. Én még hazajöttem, a templomok azok nem számítottak. Az emberek nem voltak vallásosak. Hitetlen társasággal találkoztam. És hát ez olyan kemény dolog volt, hogy hát nem ilyet vártam. És akkor az volt a valóság, hogy Magyarországon nehezebb a hithirdető munka, mint ott Dél-Amerikában.
Akkor volt mit tenni, és van mit tenni mind a mai napig.
Van mit tenni mind a mai napig. Tessék, ugye Avasnak mennyi a lakossága, ugye? Azelőtt itt majdnem 40 ezer ember élt, azt mondják, Avas olyan volt, mint Eger, majdnem akkora. Hát mondjuk ezelőtt 30 évvel, vagy 40 évvel. Most pedig ugye Avasnak lecsökkent a lakosság, mert ugye a szélipar az megszűnt, a vasipar, és akkor nagyon sokan elmentek, különösen élelmesebb emberek, ahol máshogy jobb munkát találtak, és lecsökkent a lakosság, most mit mondjuk, vagyunk 34 ezeren itt Avason, ha vagyunk annyian. Ugye ezt a városnak a statisztikai hivatala tudja pontosan, hogy mennyi a lakosságunk, és ebből hányan jönnek ide vasárnaponként a templomba? Ugye, hogyha eljönnek 400-an, hát az 1%, ugye nagyon kevesen. Mondjuk Miskolcnak van ugye különböző részei, ahol Mindszenti templom környéke, az emberek azok vallásosabbak. Itt van a keresztény hagyomány. De itt Avason, ide összeterelték az embereket, és ez egy olyan fiatal település, ahol még nem alakult ki mondjuk az igazi közösség és a vallásos közösség főkép. Szerencsé, hogy még a nagymamák eljöttek ide, ugye vidékről, és a nagymamák hozták a hitüket, és a sok családnak azért átadták a hitüket. Szóval itt is lehet, hogy apostoli munkát végezni, és kell is végezni, de ez egy nehéz terep. Még nehezebb terep, mint volt ott Dél-Amerikában, ilyen szempontból. Nehezen tudjuk megnyerni az embereket, nehezen tudjuk valahogyan megmutatni nekik azt, hogy kereszténynek lenni, hívő embernek lenni, az egy jó dolog, és az boldog dolog, és azok boldog emberek, a hívő emberek. Mert még akkor is, ha nehezebb az életük nekik, ugye fegyelmezettebb életük van, ugye a Jóistennel egyesült életük van, és igyekszenek azt tenni, amit a Jóisten akar, az nem egy könnyebb élet, de viszont boldogabb élet. És az emberek a családokban akkor kialakul egy igazi keresztény szellem, és akkor a családban rend van, szeretik egymást, jól érzik egymást a családban. Egy keresztény család az egy nagy öröm.
Tegyük most azt, hogy mondok egy idézetet, és mi jut erről az idézetről önnek eszébe? Ismerd meg magad, és megismered Istent.
Hát ez egy csodálatos idézet, mert én ezt szoktam használni, mikor lelki gyakorlatok adok. Ismerd meg magad, és akkor Istent is meg fogod ismerni. Szóval önismeretre tégy szert, az igen fontos. És akkor magadban felfedezed Istennek a jelenlétét. Ez volt, amikor én lelki gyakorlatokat szoktam adni, akkor mindig ez volt mondjuk a téma, erre építettem fel az egész lelki gyakorlatot. Ismerd fel magad, hogy milyen kincs van benned.
A másik idézet pedig János evangéliumából származik, azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.
Igen, ez a másik jelmondatom. Milyen csodálatos. Ugye ez azt jelenti, hogy az Úr Jézus nem azért jött, hogy büntessen bennünket, hogy nehéz dolgokat kérjen tőlünk, hanem azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségesebb életük legyen, hanem hogy boldogabbak legyünk, hogy megtaláljuk az igazi boldogságot, ami az ember lelke mélyén igazán boldoggá tudja tenni.
Említsük még meg, és tegyünk említést arról is, hogy Isten segítségével lefordította Hurtado Szent Albert kortárs jezsuita egyik összefoglaló művét,
igen,
Fényt ad életednek címmel, valamint Ignáció Larrañaga Mária csendje című könyvét.
Igen, könyv, ez a legszebb könyv, amit a Szűz Máriáról írtak szerintem. Ez egy nagyszerű könyv, ezt én franciául olvastam, és engem annyira megfogott, hogy ezt mindenképpen a magyarok számára elérhetővé kell tenni, és akkor lefordítottam.
Fantasztikus. Milyen nyelvről fordította le? Spanyol nyelvről?
Spanyol nyelvről, igen. De mellette ott volt a francia nyelv is, francia könyv is, és a kettő, még néha a francia jobban kifejezte a mondani valót, mint a maga a spanyol. És ugye a francia fordítása segített, és így jött ki ez a könyv.
És chilei lelkipásztori munkájáról, szolgálatáról, valamint mint egy életrajzi ihletésű könyvként pedig beszámol, az egy magyar hithirdető Chilében című könyve.
Igen, hát ebben a könyvben ugye leírtam a chilei tapasztalatokat, és a chilei tájat is egy kicsikét, hogyha valaki akar egy utazást csinálni Chilébe, akkor olvas el ezt a könyvet, és akkor meg fogja látni, hogy néz ki Chile. És akkor leírtam a lelkipásztori munkát is benne, meg a chilei karaktereket is próbáltam leírni.
Kerek 90. születésnapját ezen alkalomból a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungariae díjjal tüntette ki. Szívből gratulálok ehhez a díjhoz, csak úgy, mint a Kartal Vecán díjhoz is.
Hát én megmondom, ezek a díjak, hát ezekre én abszolút nem számítottam, és nem is tudtam, hogy megkapom. Én úgy mentem el a nemzeti estére, hogy én nem tudtam, hogy én vagyok, aki választott erre.
Meglepetés ott, volt az ön számára.
Nagyon meglepetés volt, mert nem tudtam, és senki nem mondta meg nekem. És még ott a előcsarnokban kérdeztem, na mit gondolsz, ki fogja megkapni, és egy-két nevet mondtam, azt mondtam, nem, de nem mondtam. Azt mondta, én tudom, ki fogja megkapni, de nem mondtam, és egy abszolút meglepetés volt, szinte legyökereztem, mikor hallom a laudációt, ugye, hát szóval abszolút nem tudtam.
De gondolom azért ezek a díjak is azért jól esnek egyfajta elismerés annak a hosszú-hosszú papi szolgálatnak, amely már az ön háta mögött van.
Igen, de én valami úgy gondoltam, hogy ki az, aki érdemes erre, akik mondjuk nagyobbat tudtak alkotni, vagy valami ilyesmi. Mondjuk egy nagy építész, vagy egy nagy irodalmár, vagy valami hasonló.
De hát ön is nagyon-nagyon-nagyon alkotott.
Egyszerű embernek tartottam, úgyhogy hát abszolút mondjuk méltatlannak éreztem magamat.
Pedig ön is nagyon nagyot alkotott az emberi szívekben, lelkekben. Ön a lelkek építésze és a lelkek munkása volt hosszú-hosszú évtizedeken át.
Erzsébet, ez így van. Igen, ezt adta a Jóisten. Hát most, ha ezt mondja, akkor ezt is értékelni kell. Igen.
És így a beszélgetésünk végéhez közeledve természetesen nem tudtunk mindenről beszélni, de azért életének fontosabb momentumait, mozzanatait, főbb állomásait kiemeltük. Milyen üzenetet fogalmazna meg a Szent István Rádió kedves hallgatói számára, és hát nem utolsó sorban a mai kor keresztény embere számára?
Talán üzenetem az, hogy jó dolog kereszténynek lenni. Egy keresztény ember az egy boldog ember. És lehetek keresztények. Ez az üzenet. Én mondjuk lelkileg nem érzem öregnek magamat. Hanem hát épp úgy tudok örülni a fiatalokkal, mint az idősekkel is együtt. Úgyhogy én az embereket nagyon tisztelem és szeretem és értékelem. És különösképpen értékelem ugye a egyik Szent István Rádiót és egyik szerkesztőjét, ugye Erzsébet, önt, ugye, kedves Erzsébet, úgyhogy nagyon hálás vagyok magának, hogy megengedte ezt a riportot.
Csókai Károly jezsuita szerzetesnek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy elkészíthettem önnel ezt a riportot, és további életéhez jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, és a Jóisten áldását kívánom önnek is. Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok önöknek. a viszont hallásra.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.